szemből, mint Mink. Azt híják be. Az bizonyosan tudja. De a Csikmágné asszonyom csak az ablakon át adhatta be a véleményét, mert a sistergő katlont nem hagyhatta el. Szerinte már el is temették a megmérgezett csikóst. A debreceni kántus énekelt fölötte, a szénior el is búcsúztatta. Hát a leányjal mi történt? Kérdezték egyszerre hárman is. A leány pedig elszökött világgá. Elment a szeretőjével egy gulyás bojtárral, akinek a tanácsára a csikóst megmérgezte, s most rablóbandát alakítanak együtt. Ezt mind hallgatta csendesen a lacaferkó. Mese beszéd, lírum-lárum, tromfolta le a mézes bábos. Nem jól tetszik azt tudni Csikmágné asszonyomnak. Rögtön elfogták a leányt, vasra verték, így hozták be a zsandárok. A legényem ott volt, mikor bekísérték a városházába. A gulyásbojtár csak hallgatott, meg sem moccant. Egyszerre jött nagy robajjal a sereghajtó a fent említett Pundorné ifjasszony. Elől maga, nyomában pedig a kocsis meg a sógor a nagy utiládát cipelve. Igazán udvarias az a magyar nyelv, hogy az ilyen alakot is, mint a szappanosné, ifjasszonynak címezi. Na, megmondja mindjárt a Pundorné ifjasszony, hogy mi történt a kocsmáros leánnyal, aki a csikós bojtárt megétette. Elmondom én, édes lelkem, csak hadd fújjam ki magamat egy kicsit. Azzal leült a nagy ládára, szék lóca tönkrebent volna termete alatt. Na, hát elfogták-e a szép Klárit, vagy világá ment? Jaj, lelkem, galambom, törvényt is láttak már fölötte, halálra ítélték, holnap teszik ki a Siraom házba, holnap után kivégzik. Ma érkezik meg a szegedi hóhér, ott fogadtak neki szállást a Fehér Lóban. Mert a bikában nem akartak neki kvártét adni, olyan igaz, mint hogy itt ülök. Magától a Hausknyektől tudom, aki tőlem veszi a gyertyát. Vajon milyen halál nemével fogják kivégezni? Hát bizony megérdemelni, és a régi igazság megvolna, úgy is lenne, hogy borsószalmára tennék, megégetnék. De hát mostanában csak fejét fogják venni. Mivel hogy nemes leány, az apja nemes ember, a nemes embert nyakazni szokták. Ugyan hagyja el, ifjasszony, ellenkezék a mézes kalácsos. Adnak is már mai nap valamit a nemességre. Igaz, 48 előtt, ha az ezüstgombos mentémet fölvettem, engem is nemes embernek néztek. Sohasem kértek tőlem vámot a Pesti hídon. De most már vehetem föl az ezüstgombos mentémet. Olyan, de szerencsétlenkedjék az úr az ezüstgombos mentéjével, vonná meg tőle a szót a gubás. Hadd beszélj el az ifjasszony, mit hallott, mi volt az oka annak, hogy az a szép leány ilyen gyilkosságra vetemezett. Jaj, az még csak a cifra dolog. Abból még egy másik gyilkosság is hűlt ki. Nemrég itt járt egy gazdag marhakupec Morvaországból teheneket vásárolni. Sok pénz volt nála. A szép Klárika, meg a kincse, a gulyásbojtár összebeszéltek, a marhakupecet megölték, beledobták a hortobágyba. A csikós bojtár, aki szintén szerelmes volt a leányba, rajta kapta őket. Ezért aztán elébb megosztották vele a rablott pénzt, azután pedig megmérgezték, hogy lábalól eltegyék. Hát aztán a gulyás bojtárt nem fogták el? Kérdé fölgerjedve a Csizmadia. Fognák ám, ha tudnák. Az már azóta az óperencián is túljár. Valamennyi zsandár mindazt hajszolja a pusztán. Kurrentálták, körözték is már. Ki van ragasztva a személy leírása? Magam is olvastam, 100 tallér van kitűzve a fejére, ha valaki élve elfogja. Én pedig jól ismerem. Ha most a lacaferkó helyében a Decsi Sándor ült volna itten, hát nagy derendócia lett volna ebből. Csak úgy kínálkozik itten a nagyhatású színpadi jelenet. Odavágni az olmosbottal az asztalra, kirúgni a széket maga alól, aztán nagyot rikkantani, én vagyok az a bojtár, akit kurrentálnak. Na hát, kinek kell az a 100 tallér a fejemért? Arra aztán ugrott volna az egész híres társaság, ki le a pincébe, ki fel a kébénybe. Hanem hát a gulyásnak nem az a természete. Ő már hazulról hozzá van szokva az okos, óvatos politikához. A szarvasmarhánál megtanulta, hogy ennek nem kell a szarvánál kereskedni. Azt kérdezi, oda könyökölve az asztalra az ifjasszonytól, hogy hát aztán ráismert az ifjasszony csak ugyan a személy leírás után a gulyásboltárra? Már hogy ráismertem-e? Hát hogy ne ismerném, hisz én tőlem szokta mindig vásárolni a szappont. Erre a szóra a lókupec is érvényesíteni akarta a maga tudományát. Ugyan már, édes ifjasszony, minek volna a gulyásbojtárnak a szappa? Hisz a gulyások mind kék inget, gatyát viselnek, aminek nem kell a szapulás, mert elébb zsírban kifőzik a vásznát. Na, kogy belész hilvalé, majd megecetőnek. Hát a szappant csak szennyeshez használják, ugye? Hát a gulyás nem szokott borotválkozni. Talán a gulyás is olyan hosszú szakát visel, mint a zsidó kupecek. Az egész társaság nevetett a letrófolt közbeszóló rovására. Hát kellett ez nekem, dörmögi a lócsiszár. A gulyásbojtár ismét nyugodt hangon kérdezi a szappanos nétól. Nem tudja a nevét, édes ifjasszony, annak a gulyásbojtárnak? Dehogy is nem tudom. Csak hogy éppen nem látom kimondani, hiszen olyan jól ismertem, mint az édes magzatomat. A nyelvem hegyén van a neve. Nem Lacaferkónak hívja? Azaz, Lacaferkó, verje meg a szösz. Most vette ki a számból, talán maga is ismeri. És a bojtár még most sem állott elő vele, hogy úgy ismeri, mint az édesapja egyetlen egy fiát, hanem nagy nyugodtan kiverte a pipáját a tenyerébe, újra megtöltötte, ezután felkelt, a furkósbotját odatámasztotta a szalmaszékhez, annak a jeléül, hogy az a szék el van foglalva, valaki rá ne üljön, és azzal az asztal közepén égő egyetlen gyertyánál rágyújtott, és kiment az ivószobából. A bennmaradtak megtették rá az észrevételeiket. Na, ennek az embernek nagy könnyomja a hátát. Nekem a szemejárása sem tetszik. Ez alig, ha nem tud valamit a csikósbojtár meggyilkolásáról. A lókupecet megint odavitte a bűne, hogy beleártsa magát az értekezésbe. Tisztelt uraim és asszonyságaim! Én csak azon alázatos észrevételemnek akarok kifejezést adni, hogy én tegnap délután voltam az Ohati pusztán lovakat vásárolni, és én ott láttam a meggyilkolt, megmérgezett Decsi Sándort, olyan épp, egészséges, mint a piros alma. Ő fogta ki nekem a ménesből a csikókat pányvából, olyan igaz, ahogy élek. Ajnye! Ilyen-olyan adta, még itt mindnyájunkat meg akar hazudtolni? Fölmet rá az egész társaság. Azzal csíp meg, fog meg, nyakon fogták, kilökték az ivószobából. A kiakolbolított pasasér begyűrt kalapját kiegyengetve ógott-mógott, levonva az esetből a konzekvenciákat. Hát kellett ez nekem? Mire való a zsidónak az igaz mondás? A gulyásbojtár pedig kiment a tehéncsordához, és valahogy megértette a morvahajcsárokkal, hogy felváltva bemehetnek az ivószobába egy pohár bort inni. Ott a széke, a mellé támasztott bottal. Ő addig a teheneket őrzi. És az őrzés közben felvett egy darab árvatőzeget a mezőről, és a szűre ujjába ereszté. Vajon mit akarhat vele? Az a szerencse, hogy senki sem tudja a hortobágyon kívül, hogy mi az az árvatőzeg, amit a mezőről szednek. Annyi bizonyos, hogy nem gyöngyvirág. Ez a pusztai pásztoroknak az egyedüli tüzelőszere, a féle zoológikus turfa. Emlékezünk arra az adomára, mely szerint egy magyar földes úr, akinek a szabadságharc után tanácsos volt a külföldre kivonulni, ideiglenes menedékhelyül a szabad Helvéciát választotta. De csak nem tudta megszokni azokat a nagy, magas hegyeket. Estenden hát, mikor a szobájába bezárkózott, elővett egy darab árvatőzeget, amit a tehénlegelő szedett fel, és azt a